Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Minden kedden este chasszid történeteket veszünk át, és folytatjuk ezt a sorozatot. A mai rész az a 91-es program ebben a sorozatban. Adjen Isten, hogy tudjunk még sokáig folytatni ezt a sorozatot. Az első történet az nem itt Kelet-Európában történik, hanem Tunéziában. Tunéziában ott van a Dzserba sziget, és ott élt a híres rabbi, Rabbi Sassi HaKohen Jehonatan. Ő volt a rabbi, híres könyvnek a szerzője. A történet úgy kezdődött, hogy volt ott egy zsidó, nevezünk őt Ronennak. Ez a Ronen volt neki egy nagykerje, és ő tovább adott kiskernek. Jöttek emberek, kisebb, nagyobb mennyiségek, jöttek kereskedők, kisebb, nagyobb mennyiségeket vásároltak. De ő nagyon jól kiépítette a kapcsolatot az ő vevőivel, hogy nem kell rögtön fizetni, át lehet vinni az árut, és eladni, és utána majd jönni fizetni. Ez nagyon könnyű volt a vevőknek, de ez a Ronen neki is ez megfelelt, nagyon erős kapcsolata lett ezáltal a vevőkörével, és nagyon örültek neki, nagyon bíztak benne. Soha nem volt az, hogy részletesen kellett elszámolni bárkivel. Ő mindig szokta mondani, enni és enni a tartozása, és mindenki ezt így elfogadta, mindenki tudta, hogy biztos, hogy igaza van. És egyre jobban ment neki. Az egyik vevője, ez volt egy kis kereskedő, nem volt zsidó, de arab volt, és nem fizetett, jövő héten megint vitt árut. A szándéka az volt, hogy majd egy kicsit jobban fog menni, akkor majd mindenki fog fizetni. A probléma az volt, hogy egyre nagyobb volt a tartozása, és utána már kicsit nehézen jött fizetni ilyen nagy összeget, és ezért kereste a lehetőséget, hogy lehet csak eltörölni az egész adósságot. És sajnos egy nagyon eredeti ötletre jött rá. Kezdett mesélni az embereket, kezdett terjeszteni azt, hogy ez a Ronen nagykeres valami viccelődött a Muhammadról. Ez elvileg egy nagy bűn. Az elején az emberek nem nagyon hittek ennek a pletkának, mert mindenki ismerte a Ronent, hogy ő milyen rendes, becsületes ember. Még az arabok se hittek ezt el, mert mindenki ismerte, hogy milyen szerető ember, stb. Igen ám, de múlnak a napok, és a tegnapi pletka, amit még nem hitték el, ma már hisznek, és nem csak az, mert voltak emberek, akik pontosan ismertek a részleteket, hol és mikor történt, és mit mondott ez a zsidó. És hát meggyalázta az iszlámnak a profétját. Hát nagyon feszült lett a helyzet a zsidók és a nem zsidók között, és le is tartóztatták a Ronent. egyre erősebb lett a feszültség a zsidók és a többi társadalom között. A zsidók nagyon tartottak attól, hogy itt egy nagy robbanás. Az előbb-utóbb robbanás lesz itt is, ami nagyon-nagyon veszélyes. Ők nagyon jól tudtak azt is, hogy még a kádi, ugye a kádi az a vallási bíró. A kádi még ha szándéka is az lesz, alaposan megvizsgálni ezt az esetet, nem lesz képes rá. Nem lesz képes rá, mert a társadalomnak van egy elvárása, és egy erős elvárása van. Szóval ő nem fog tudni egy alapos munkát végezni. No, mit lehet csinálni? Összeült a zsidó közösség vezetői a rabbival, és megvizsgáltak minden lehetséges utat, mit lehet tenni is. A rabbi nagyon odafigyelt, és nagyon higgadtan állt hozzá a történet, minden egyes ötletet, minden oldalról jól alaposan megvizsgálták, és a hosszú megbeszélés végén ki lett osztva mindenkinek a feladata. Ez beszél ezzel, ez ír ide, ez mond azt. Szóval mindenkinek volt egy feladata. Ettől függetlenül a rabinak volt egy ötlete, ő nagyon jól is ismerte Zozvin Frintit. Ő személyes tanácsadója és bizalmasa volt a Dzserba uralkodójának. És nagyon jóba voltak. A rabbi úgy döntött, hogy átmegy hozzá, és kérni fogja az ő személyes segítségét. Mondja a rabbi neki, te nagyon jól tudod, hogy mi békeszerető állampolgárok vagyunk. Akkor miért van az, hogy az uralkodó és a hatalom nem próbálja csillapítani a helyzetet? Frinti bólint a fejével, hogy egyetért ezzel, hogy a zsidók békeszerető polgárok, de ennek ellenére nem gondolja, hogy most lépni kell. Lépni fog. Azt mondja, értse meg a rabbi úr. Most a társadalom, a híveknak a érzelmei a zsidók ellen irányulnak. Ha most az uralkodó beavatkozik itt a zsidók javára, akkor ez át fogja irányítani a bizalmatlanságnak és minden más az uralkodó ellen. Ez nem fog menni. Szóval ez nem lehet csinálni. A rabbi nem hitte el a szavainak. Azt mondja, és a kádi, a bíró, ő nem tudja alaposan megvizsgálni ezeket a hamis tanúvallomások, és bebizonyítani, hogy az egész dolog nem igaz. Azt mondja a Frinti, természetesen ő tud. De miért tegye meg? Hát ő is muzulmán, és ő is a népnek a része. Miért ne legyen ő a hős, aki elítélte a zsidó? A rabbi teljesen odavad. Azt mondja, ilyen gyenge, aljas érvelések alapján el fognak ítélni egy ártatlan zsidót, és ezzel tragédiát hozni az egész közösségre? Miért nem vállalod az, hogy tenni fogsz valamit, és segíteni nekünk. Pedig a te szavad nagyon sokat ér az uralkodónknál, és a KD is biztos komolyan fog venni téged. Azt mondja Frinti? Igen, Frinti, a tanácsadó. Igaz, de van ez a közmondás, hogy az embernek fontosabb a saját lába, mint a másik embernek a feje. Ha meg fogják tudni, hogy én voltam az, aki beavatkozott olyan emberi javára, aki a profétát meggyalázta, akkor nekem vége van. És nem csak nekem, az egész családom is veszélyben van. A rabbi nem akarja elhinni. A rabbi azt mondja neki, figyelj, most egy kicsit, mint egy hívő beszélt, mint egy hívő ember. Azt mondja a rabbi neki, ha az égből az a gondolat jött, azt a gondolatot tettek be a fejemben, hogy én forduljak önhez, ez a legjobb el, hogy a maga kezében van a megoldás, és innen fog jönni a segítség. Hát a tanácsadó elgondolkodik, azt mondja, ha elmondom neked, mit tenni, azt fogod tenni? Azt mondja a rabbi, ha az égből engem idehoztak, akkor nekem követni kell azt, amit te mondasz nekem. Jó, ha ez így van, akkor én azt javasolom neked, hogy a holnapi napon menj el személyesen a kádihoz, és próbáljál őt meggyőzni. Azt gondolja a rabbi magában, ezért kellett ide jönnem, hogy egy ilyen idézőjelben eredeti ötletet kapjak, hogy én forduljak a kádihoz. Hát, jó, nagyon csalódott volt, de hát mit tud tenni? De még annyit hozzatett a tanácsadó, a Frinti, szóljál nekem, mielőtt indulsz a kádihoz. Jó, természetesen én szólni fogok neked. Van még egy dolog. Amikor ott van a kádinál, ne üljen le, állva beszéljen vele végig. Jó, nem volt teljesen értető, de hát a rabbi megígérted, úgy fogja tenni, ahogy a tanácsadó, az uralkodó tanácsadója kéri tőled. Jó, másnap a rabbi elmegy a kádihoz, előtte jelezte a Frintihez, hogy most indulok, és nagyon-nagyon nagy érzelmekkel előadta az egész történetet, hogy mennyire becsületesek, békeszerető emberek ez a Ronen és az egész zsidó közösség, és az egész dolognak nincs alapja. De hát a kádi nagyon ilyen elzárkozással hallgatta az egészet. Egyértelműen úgy tűnt, hogy még mielőtt elindult a per, már el van ítélve a szegény zsidó. Közben azt mondja a kádi a rabinak, tessék helyet foglalni. De a rabbi emlékezett arra, hogy a Frinti azt mondta neki, ne üljen le, végig állva beszéljen vele. Jó, és nem ült le, és tovább beszéltek. Egyszer csak, és beszélgetnek, de hát semmiféle áttörés nincs, a kádi nagyon elzárkozva kezeli az egész beszélgetést. Egyszer csak megjelenik a Frinti, bejön a szobában, mint ha nem venne észre, ott áll a rabbi, és nagy barátsággal azt mondja, hogy vagy, figyelj, van egy nagyon jó hírem, amit kértél tőlem egy pár nappal ezelőtt, szeretném mondani neked, hogy a királynak ezt elmondtam. hú, a kádi nagyon boldog volt, ilyen nagy mosolyal nézett rá, sí, nagyon jó. Egyszer csak a Frinti észreveszi a rabbit, ahogy ott áll. Könnyek a szemében. És Frinti ilyen nagyon ilyen, úgy nézte, nagy meglepetéssel. Tessék, nem hiszem el. A rabbi úr, akit a maga a király nevezte ki a zsidó közösség élére, és az ő szintje olyan, mint egy bíró, csak áll itt. Hát ez egy borzasztó, szemtelen gesztus a király felé, hogy azt, akit a király kijelezte, így kezelni. Hú, én lépni fogok. Te majd meg fogod bánni ezt. És nagyon, és elhagyta a helyet. A kádi teljesen oda volt, egy perccel ezelőtt még milyen barátsággal fogadta őt, és milyen jó, és egyszer csak megfordult a sorsa, és futott utána, és a rabbi még lehetett hallani, hogy a kádi mit mond neki. És kérte tőle, hogy felejtse el, és ne tegyen semmit. Erre a Frinti azt mondja, és nagyon hangosan mondta, mindenki halljon. Fogalmam sincs, hogy miért jött a zsidóknak a rabbia hozzád. De egy dolog biztos. Itt az uralkodónak a tekintélyéről van szó, ezt nem tudom elnézni. Ezt nem lehet megbocsátani. De hát a végén azt mondja, jó, én készen állok elnézni ezen a csúnya viselkedésen egy feltételen. Még nem tudom, miért jött a rabbi, de teljesíts el az ő kérése. Ha teljesíteni fogod az ő kérése, akkor fogom elnézni ezt a szemtelen viselkedést. Hú! Lesújtott szemmel visszajön a kádi a szobájában, bocsánatot kér a rabbitól, és megígérte neki, hogy olyan alaposan fogja megvizsgálni ezt a tanúvallomást, hogy ki fog derülni, hogy hamis, és nem csak, hogy fel fogja menteni a zsidót, ha sikerül ezt így, ha sikerül meg, no, ha sikerül kideríteni a dolognak a hamis alapját, hanem még kártérítés is fog kiírni ellene. Én így is volt, másnap elindult a per, jöttek tanúk, rögtön kiderült, hogy semmi alapja nincs az egésznek Ronan fel lett mentve, és még kártérítés is ki lett írva az ő javára, és csak ezután megnyugodott a helyzet, és vége lett a nagy feszültségnek, és helyreállt az eredeti helyzet, hogy a zsidók a szomszédjaival nagyon jól éltek. A zserbai zsidóknak egy nagy hála lakomat rendeztek, és természetesen nem felejtették el, kinek köszönhető ez a nagy segítség. A következő történet, ez már megint itt Kelet-Európában történik. Ez pedig a mezericsi Magit, a Baal Shem Tov, a haszidizmus alapítójának a halála után, Rabbi Dovbernak a halála után, a Anipoli Rabbi Zus, az egyik híres haszid mester, utazik a különböző zsidó közösségekben, faluba, városból városba, mindenhol megy, és próbálja a népet kicsit lelkesíteni a zsidóságukban, akinek akit kellett egy kicsit irányítani a visszatérésre, megtérésre, azt is megtette. Voltak olyanok, akik látta, hogy képeseket sokkal mélyebb Isten szolgálatra, akkor irányította őket az ő testvérének, a Lizsenszki Rabieli Melechnek, akinek a jarcájtja, a halálozási évfordulója, azt hiszem, hogy a jövő héten lesz, és előző években nagyon sokan szoktak jönni Lengyelországba a Lizsenszki jarcájtra. Jó, egyik utazásában megérkezik Rabbi Zusa Dutchville-ban, és a rabbi házában vendégeskedik. Természetesen nagyon gyorsan, ahogy elterjedt a hír, hogy Rabbi Zusa itt van a városban, nagyon sokan jöttek hozzá, mindenki áldást kért, és egy kis tanítás. És ahogy a Rabbi Zusa beszél a rabbival, felhozza neki egy bizonyos jómódú zsidónak a nevét, aki Dutchville mellett, ő az, aki a földes úrtól bérli az ő egy ilyen nagy kocsma, és még sok minden más. A rabbi megértette, hogy Rabbi Zusa szeretne vele találkozni. Erre a rabbi küldett valakit, és szólt ennek a zsidónak, hogy jöjjön, mert Rabbi Zusa szeretne vele találkozni. De ez a zsidónak nem volt kedve találkozni Rabbi Zusával. Nem volt ő egy rossz ember. Ő nem volt egy rossz ember, vallásos volt, de nagyon egyszerű, egy nagyon egyszerű ember, és ő nem nagyon utazott rabbikhoz, csodarabbikhoz. Ez nem volt az ő világa. Rabbi Zusa másnap is, és harmadnap is említi ennek a zsidónak a nevét, érdeklődik utána. Hát most már a rabbinak nem volt más lehetősége, hanem meg kellett mondani Rabbi Zusának, értse meg, én már szóltam neki, hogy jöjjön, de nincs kedve jönni. Azt mondja Rabbi Zusa, majd jönni fog. Jó, holnap Rabbi Zusa az ablaknál áll, és figyeli, ahogy a jösíva bóharak, a jösíva fiúk kijönnek a zsinagógából, a tanházból, és ott a háznál, a rabbinak a házánál mennek át. Ugye a fiúk azt akartak, hogy a rabbi őket is fogadjon, és pont akkor nézett ki az ablakból, amikor a fiúk most átmentek, reménykedtek, hogy a rabbi valami áldást fog mondani, meg fogja áldani őket, vagy ilyesmi. Pont akkor, amikor Zusa kinéz az ablakból, ott átmegy annak a jómód zsidónak a fia, aki itt tanul a jösívában. Akkor abban a másodperc, amikor átment, akkor Rabbi Zusa kinyitja az ajtót, és a fiú megállt, és a hova kinyitja az ajtót, hova itt áll a rabbi, a haszid mester, akkor mit fog mondani neki a rebbe? Erre Rabbi Zusa ránéz, nagyon szigorúan, és azt mondja, egy fiú, aki tórát tanul, szegje meg a Bibliának a lo tignov, ne lop parancsát, és nézi a kezére, hogy egyik kezében tartott egy pénzérmet. Hú, a gyerek nagyon megsértődött, mert ő nagyon jól tudta, de ezt a pénzt senkitől nem lopta, hanem az apjától kapta. De a rabbi úr nem hagyta abba, azt mondja, az a pénz, az lopott pénz. A fiú teljesen oda volt, a rabbi, a városnak a rabbia próbálta utána kicsit megnyugtatni a fiút. Figyelj, nem mindig értjük, hogy egy ilyen csodarabbi mit mond, nem mindig képesek vagyunk a kis eszünkkel ezt megérteni. De a fiú teljesen oda volt, hogy ez mit jelent. Miért mondod a rabbi rám, hogy én lopott pénz van a kezében? A fiú teljesen oda volt, és nem ment vissza a Jösivába, hanem egyenesen ment az apjához, és elmondta a történetet. Erre az apja gyógy, másnap az apja fogta magát, és elindult, hogy ő szeretné beszélni Rebzúsával. Elmegy a Dutchville-i rabbi házában, ő szeretne találkozni Rebzúsával, és kérdezni tőled, miért sértette meg az ő fiát. De úgy döntött, hogy nem fog, hát ő egy finom ember volt, ő nem fog bejönni kiabálni, beáll a sorban, ugyanígy, mint a többiek, be fog jönni a rabbihoz, és utána majd beszél vele. És ilyenkor az a szokás, hogy az embered ilyen kvitlit, egy kívánság cédulát ír, és még hozzátesz egy kis pénz cedokorra, hogy a rabbi majd adjon azt cedokorra. Ahogy ez a jó módú zsidó bejön a szobában, leteszi a kvitlit a pénzzel, erre a rabbi nagyon-nagyon mérges lett, és azt mondta, ki engedte be ide, és engedted ide az asztalra kerüljön olyan pénz, ami rablásból és gyilkosságból származott. Az illető teljesen sápot lett, és kiment a szobából. Most a Dutchville-i rabbi se értette, hogy mit mond Rebzús, ez egy rendes zsidó, dolgozik, és minden, és senki nem vádolja őt lopással, senki nem vádolja őt gyilkossággal. Miről beszél a rabbi? Erre a Dutchville-i rabbi próbál, ad neki gyorsan egy pohár vizet, hogy kicsit térjen magához, de azt mondja neki, figyelj, egy ilyen csodarabinak a szavai, azok jelentenek valamit. Utána kell nézni a helyzetre, hogy most miről van szó. És a Dutchville-i rabbi kezdi kikérdezni ezt a zsidót, hogy honnan van a pénze, mivel foglalkozik. Azt mondja, hány éve vezetsz te ezt az egész a földes úrnak a egész területét. Erre azt mondja, már 2 éve. És ki volt az, aki vezette eddig? Egy nem ismert zsidó, egy ismeretlen zsidó. Azt mondja a rabbi, mit jelent egy ismeretlen zsidó? Azt mondja, azért ismeretlen zsidó, mert üresen állt egy éven keresztül, én soha nem találkoztam vele, és miután állt üresen egy éven keresztül, utána lettem én a bérlője ennek, ezért fogalmam sincs, semmit nem tudok az előző bérlőről. Mondja a Dutchville-i rabbi, jó, ha így van, akkor utána kell nézni egy kicsit a dolog után, ki volt az eredeti bérlő. Az előző bérlő. Jó, ez a zsidó komolyan vette a feladat, egy kicsit össze volt keverve, nem értett az egész helyzetet, de ő is akarta tisztázni az egészet. Jó, érdeklődött, kutatott, kérdezett, és a végén megtudta, hogy ki volt az eredeti bérlő. Kiderült, hogy az illető már azóta elhunyt, és hogy az özvegye, ő az, aki ellátja az árva gyerekeket, nehézen él meg, valami kis bódét van neki kint a piacon. Hóha, ezzel az információval, akkor a rabbi a jó módon zsidóval együtt kimentek a piacra, és ahogy odajöttek az özvegy asszonyhoz, az ő bódéjához, és bemutatod, jó napot kívánok, én a mellette lévő településen élek, én vagyok a földes úrnak a bérlője, kezdett kiabálni a hölgy, te robló, te gyilkos! Hú, pontosan ugyanazok a szavak, amit a rabbi mondott. De miről van szó? Erre a rabbi, a dacsvili rabbi közben járt, és azt mondta a özvegy asszony, kérem, meséld el itt a történetet. De azt mondta, képzeld el, hogy éveken keresztül mi béreltünk ezt az egész helyet, és nagyon jól megéltünk belőle. De egyszer csak a földes úr úgy döntött, hogy megduplázza a bérleti díjat. Hát, ez egy nehéz év volt, nem volt elég bevétel, ezért lehetetlen volt a férjemnek vállalni, fizetni ezt a dupla bérleti díjat. Nem tudtunk fizetni semmit. Hát, sajnos muszáj volt a férjemnek mondani, hogy elnézést, nekem, én elhagyom az egészet, nem tudom folytatni nem tudom tovább tartani ezt a bérleményt. És kiköltöztünk onnan, nem messze onnan, és figyeltünk, hogy hogyan fog alakulni ez az egész. Hát, nehézen tudtunk megélni, ilyen alkalmi munkákból megéltünk, és egyre nehézebb lett a helyzetünk. A földes úr közben próbálta ennek-annak bérbe adni, de senki nem akart hozzányúlni ehhez. Egyszer csak megjött az az információ, egy ismerősünk elárulta, hogy nagyon jól tettünk, hogy mi oldalon várunk, mert most már a földes úr hajlik abban az irányba, hogy az eredeti árért újra vissza fogja adni nekünk. Ó, a férjem nagyon boldog lett, hogy itt már az isteni segítség. És egyszer csak jött ez az ember, és vállalta, hogy ő a dupla bérleti díjat fog fizetni, átvette így, ha nekünk már reménytelen lett a helyzetünk. A férjem nem is bírta, és a szíve már nem tudott tovább ellátni őt, és meghalt, és így én lettem az özvegy, a gyerekeim árvak, és itt állok a piacon, próbálok megélni valamiből. Ez a jómódú zsidó ezt hallotta, könnyek jöttek a szeméből, mindenki látta, hogy nem volt ez szándékos, de mégis megtörtént. Nem volt szándékos, teljes jóhiszeműen talált egy béleményt, megállapodott, átvette, de ez történt. Hú, rögtön még aznap eljött az özvegy, és ez a jómódú zsidóval az Annipoli rabbi Zusa nagy csoda rabbihoz. A rabbi kibékítette őket, és írásban adta az özvegyasszon, hogy ő megbocsátja neki, nem volt ez szándékos, megbocsátja. De a rabbi ragaszkodott az, a cserében egy nagy összeg pénz kell a jómódú zsidónak adni az özvegyasszonynak, hogy abból tudjon megélni az élete végéig, és tudjon ellátni a gyerekét. Az illető vállalta, és ebben a másodpercben teljesen megváltozott a Rabbi Zusának a hozzáállása, és azt mondja, Sholom Aleichem, Isten áldjon téged, hogy és küldjen áldást neked azért, mert ezen a napon te megmentettél egy özvegyasszonyt a árva gyerekével a szegénységből. És most pedig azt mondta Rabbi Zusa, kérem, hogy a Jösiva fiút, a Jösiva bohát is hívjanak át. Átjött ez a Jösiva bohát, és adta a rabbi mindenkinek a jelenlétében kért bocsánatot tőle, és megáldatta mindennel. És már rövid ide ezután a rabbi távozott, és elhagyta Dutchville-t, és lehetett látni, hogy, ez volt az egyik fő célja, ami miatt eljött Dutchville-ra. Jó hiszemben viselkedett, de mégis egy borzasztó dolog történt emiatt. Még egy rövid kis történet, ez pedig a Magyarországon a Hassam Szöjfer, a pozsonyi rabbiról, és Schreiber Szöfer Mózesról, hogy amikor volt az emancipáció, és a zsidók nagyon örültek annak, hogy végre egyenjogúak lesznek, és stb. Stb. És nagyon örültek neki, akkor a Hassam Szöjfer egy drósében a következőt magyarázta. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy király, akinek neki egy egyetlen fia volt. Minden szép és minden jót adott neki. Igazán elkényeztette. De történt az egyik napon a fiú valamit tett, rosszat tett, amit az apjának nagyon-nagyon nem tetszett, és a büntetése az volt, hogy kiűzte a palotából és a fővárosból egy messzi földre, egy faluban elküldte őt, hogy ott éljen. Volt még egy célja a királynak ennek, nem csak büntetés volt, azt is akartad, mivel a fia majd valamikor lesz az uralkodó, ismerje meg az egyszerű embereknek az élete, az egyszerű embereknek a gondjai is, bajai is, minden. Hát, nem volt könnyű a királyi palotában egy messzi faluban kerülni, de állandóan azzal a reménnyel élt, hogy majd hamarosan visszakerül a palotában, és minden kényelem és minden szép újra az övé lesz. Egyik napon megérkeznek emberek, és kezdenek építeni egy villát ott a faluban. Szép nagy villa. Erre mindenki érdeklődik, hogy kinek szól ez. Erre azt mondanak, hogy a király küldött minket, hogy a fiának építsük ezt a villát. Amikor a fiú ezt hallotta, akkor kezdett sírni. Sírni kezdett. Kérdeztek tőle, miért sír? Nem jó helyen építünk? Vagy nem elég nagy, vagy nem elég magas? Hol a probléma? Mi próbálunk szépen megcsinálni ezt a világ. Azt mondta, értsetek már, észel kell gondolkodni. Én már mióta élek itt 1-2-3 évet, és nagyon nehéz itt az élet egyszerű emberek között is minden, de mi az, ami tart engem, az, hogy hamarosan vissza fogok kerülni a palotába. Most oda a király nekem építi villát, ez azt jelenti, hogy jó, picit jobb körülmények között fogok élni, de nem fogok hamarosan visszakerülni a palotába. Ezért sírok. Erre azt mondja Hassam Szöjfer, ennek a mit jelent ez a tanmese? Azt mondja, a zsidó nép el lett űzve a Szentföldről, Jeruzsálemből, egy messzi földre juttatunk, elnyomva, üldözve élünk itt, de azzal a reménnyel élünk, hogy hamarosan jön a messiás, és vissza fogunk kerülni a Szentföldre, Jeruzsálembe, és felépül a Szenté. Most, hogy a király, a jó Isten, gondoskodod, egy kicsit kényelmesebben éljünk itt, és az emancipációt adott nekünk, ez azt jelenti, hogy nem olyan gyorsan fogunk mi visszakerülni, és ezért nagyon szomorú vagyok. Ez az eredeti fontos tanítás, nagyon-nagyon-nagyon ez a mély tanítás, a zsidók nagyon jól megértették, hogy nagyon jó dolog, ha van emancipáció, de az, mind a, mi, a, az igazi reményünk nem az emancipációban van, hanem hogy a Mesiás eljöjjön, és kerüljünk vissza Jeruzsálembe, és a Szentély újra épüljön. Jó, köszönöm a figyelmet, és holnap majd folytatjunk a Kérdezd a Rabbi, a Kérdezd a Rabbit, jöjjetek el, tegyek fel kérdések, de szeretném mondani, hogy holnap még elindul egy másik három részes előadás sorozat, tanfolyam a Pesachi felkészülésről. Ez pedig nem lesz online, nem lesz itt Facebookon, ez pedig a Károly körül 20-ban a Keren Orba lesz az emeleten, és szerdán, minden szerdán, vagy ez a három hétben, 3:46-tól 3:47-ig mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne alaposan felkészülni Pesachról, a szabályok, történelem, liturgia, és mindent, amit tudni kell. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!